Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi vagyok, és a ma esti beszélgető társam Simon László, aki egy energiagyógyász, és egyben Krisna hívő is. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
Hare Krisna, köszöntöm a hallgatókat én is.
Én úgy döntöttem, hogy nem mondok még rólad semmi, semmit a bevezetőben, bővebb információt, mert nem akarom lelőni a poént, és azt szeretném, hogyha a te gondolataid ébresztenék fel a hallgatókban az érdeklődést a személyiséged iránt. Úgyhogy először is hadd kérdezzem meg tőled, hogy hogyan lettél Krisna hívő? Egy kicsit beszélj magadról, kérlek. Mikor történt ez? Mi volt a folyamata?
2004-ben találkoztam baktákkal. Én egy energetikai technikát gyakorlok, és próbálok segíteni az embereknek, és így jutottak el hozzám a bakták is, akiknek voltak mindenféle problémáik. Az egyiket elkezdtem masszírozni és kezelni energiával, és tőle megkaptam a Srimad Bhágavatam szettet ajándékba az egyik ilyen Prabhupád maraton közben. Én meg végigolvastam. És azok a tapasztalatok, meg meditációk, amik során megismertem önmagamat, meg a világot, próbáltam keresni azt a filozófiát, ami magyarázza azt, amit én megéltem ezek közben, és a Bhágavatamba találtam meg az összes ilyen magyarázatot, és akkor baktának kellett lennem, mert nem volt más választásom.
Nem biztos, hogy a hallgatók mindannyian értik ezeket a szavakat, hogy Bhágavatam, meg bakta és hasonlók. Bemutatnád, hogy mi az a Srimad Bhágavatam, amiről beszélsz?
A Srimad Bhágavatam az egy 18.000 versből álló szanszkrit mű, 5000 évvel ezelőtt íródott, és arról szól, hogy mi is az ember valójában, hogyan épül fel a fizikai test, érzelmi test, az elme, az ego, ki Isten, és milyen kapcsolat van az ember és Isten között, hogyan lehet ezt a kapcsolatot újra felébreszteni, elmélyíteni.
Itt mondtad, hogy olyan tapasztalatokra kerested a választ, amikre eddig nem kaptál. Ezek milyen tapasztalatok voltak, és milyen válaszokat találtál rá a könyvekben?
Hát a legfontosabb az egy mondat volt, amit Prabhupád a magyarázatokban írt, hogyha valaki szeretne fejlődni a lelki életben, akkor igazából egyetlen egy nagyon fontos dologra van szükség, és ez az egy dolog, ez nem a gyakorlás, meg a hit, meg ilyesmi, hanem Isten indokolatlan kegye. Uh-huh. És ez volt az, ami miatt nekem összeállt a kép a fejembe, hogy mire is van szükségem igazából. A tapasztalatokat, azokat az emberek segítése közben szereztem. Energiákkal próbálunk javítani az embereknek a fizikai, érzelmi vagy tudatállapotát. És ezek a technikák, ennek a technikáknak az alkalmazása, ez valamikor sikeres volt, valamikor meg nem volt sikeres. Valamikor beszélgettem egy emberrel, aki el tudta fogadni azt, hogy nem biztos, hogy úgy működnek a dolgok, hogy ő eddig azt elképzelte és változtatott rajta. Egy másik ember meg nem tudta ezt elfogadni, és egyszerűen nem értette, hogy neki mi köze van a betegséghez, vagy a problémájához.
Uh-huh. És milyen választ találtál erre?
Hát amit az előbb említettem, ez, hogy Isten indokolatlan kegye, uh-huh. az, ami kell mindig a megértéshez, vagy a változáshoz. Uh-huh. Krisna mondja is a Bhagavad Gita-ban, hogy én vagyok a tudás, az emlékezés és a felejtés is. És vannak olyan betegségek, amikhez tudás kell, hogy az ember megváltoztassa a gondolkodását, az életvitelét, de nagyon sok olyan probléma is van, amihez igazából felejtés kell. És hát felejteni akarni az nem lehet, tehát vagy működik, és akkor meg tudok bocsájtani, vagy el tudok felejteni egy sérelmet, de vagy dédelgetem magamba, és akkor szenvedek miatt a életem végéig.
Uh-huh. Tehát ha valaki nagyon erőteljesen akar felejteni, akkor az lehetséges?
Hát szerintem nem.
Mi a módszere akkor? Csak tényleg annyi, hogy az ember is ne bízza magát?
Hát ezek a technikák, gyakorlatok, amivel próbáljuk magunkat megtisztítani, ezt úgy kell elképzelni, mint a mosogatást. Hogy akkor, amikor az ember a folyóvíz alá teszi a koszos poharat, és az a víz folyamatosan folyik, akkor igazából semmit nem kell csinálni, és az egyszerűen megtisztul. Uh-huh. A folyóvíz az eltünteti belőle azokat a szennyeződéseket. De hogyha úgy mosogatok, hogy nem folyóvízben, hanem megtöltöm a mosogatókagylót, akkor nagyon fontos a sorrend. Én nem a zsíros edényekkel kezdem, hanem a poharakkal, mert ha a zsíros edényeket elmosogatom, akkor utána a pohár sose lesz tiszta. És ezt a vizet kell néha lecserélni, ahhoz, hogy én tovább tudjam folytatni ezt a tisztítási folyamatot.
Hát lefordítod, akkor ez mit jelent a gyakorlatban? Hogy,
hogy az ember, amit átél tapasztalatot, azt igazából az emlékeivel eltárolja saját magába. És ha én egy következtetésre jutok, hogy az a világ ez rossz, és azért van itt, hogy bántson engem, akkor sosem lehetek boldog és békés, mert nekem állandóan készenlétbe kell állnom, és folyamatosan stresszes állapotban vagyok. Uh-huh. De hogyha a tapasztalataim ellenére el tudom fogadni azt, hogy ez a világ igazából csak segíteni akar nekem, akkor meg tudom találni a békét és a boldogságot. És csak tőlem függ, hogy ezeket a gondolatokat, ezeket meg tudom beváltoztatni a fejemben vagy a szívemben. Ehhez adnak segítséget ezek az energetikai technikák, amelyek segítségével lehet cserélni az energiát a szervezetünkben.
A Krisna hívők ezek szerint abban hisznek, hogy ez a világ azért van, hogy segítsen nekünk?
Hát szerintem igen, mert hát azért vagyunk itt, hogy visszamenjünk Istenhez, és Isten minden segítséget megad nekünk ebben a világban, hogy ezt a folyamatot mi, ezt az utat végig tudjuk járni, és visszajussunk hozzá.
De közben meg annyi szenvedés van ebben a világban. Akkor az is azért van, hogy segítsen bennünket az úton? Vagy hogy értsük meg ezt?
Nagyon sok vers vagy tanítás van. Az egyik ilyen tanítás, van egy nagyon szép, az a címe, hogy Isten azt mondta nem. Uh-huh. És több ilyen versszaka van. Az egyik versszak az úgy hangzik, hogy kértem Istent, hogy vegye el a szenvedésemet. Azt mondta nem. A szenvedés az közelebb visz hozzá. Tehát, hogyha az ember sokat szenved, akkor rájön arra, hogy egyedül nem tud boldogulni ebben a világban, és elkezd segítséget kérni.
Uh-huh. Te egyébként hogyan kezdtél el a gyógyítással foglalkozni? Mert akkor, tehát az első kérdésem arra vonatkozott, hogy hogyan lettél Krisna hívő, de előbb voltál gyógyító, mint Krisna hívő. Igen. Ez a változás, ez hogy jött nálad, vagy már kisgyerekkorod óta foglalkoztat ez a kérdés?
Nem, anyukám kezdett el foglalkozni ezekkel a technikákkal, uh-huh. és akkor elvégzett mindenféle tanfolyamot, engem is próbált rávedni ezekre, de először ellenálltam. Aztán egy idő után beadtam a derekamat, és akkor elkezdtem én is ilyen agykontrollal, meg egyéb ilyen energiás ókusz-bókuszokkal foglalkozni. És az egyik mellett, a pránádi mellett kitartottam, és azt kezdtem el mélyebben alkalmazni. Uh-huh. Úgy éreztem, hogy ebben megtaláltam önmagamat, és az emberekkel való segítés az igazából engem feltölt. És mindig örülök, hogyha tudok valakinek segíteni, látom azt, hogy ő fejlődik, vagy változik.
Uh-huh. Hát ehhez nagyon kell szeretni az embereket, nem?
Én nem szerettem az embereket igazából. És nem ez volt a motiváció, hogy én szeretem őket, hanem egyszerűen ez volt az egyetlen értelmes dolog. Uh-huh. Hogyha valahol van egy probléma, akkor harcolhatok ellene, vagy próbálhatok elmenekülni előle, de oda is állhatok, és segíthetek, hogy ez megváltozzon. Uh-huh. Ez volt az egyetlen logikus lépés, vagy döntés ebben a helyzetben.
Uh-huh. De ezek után most lehet, hogy furi hangzik, de van olyan ember, akire mondjuk azt mondod, hogy hát ő egy olyan típusú ember, hogy én nem tudok rajta segíteni, és inkább elutasítom. Van ilyen?
próbáltam, de van is, meg nincs is. Azért van, mert hogyha valaki nem akar változni, akkor én a fejem tetejére állok, akkor sem fogok tudni semmit elérni nála. De hogyha valaki meg akar változni, akkor meg működni fog a dolog. Uh-huh. Szóval nem tőlem függ, nem én vagyok az a személy, aki megváltoztatja az embereket. Uh-huh. Ők azok, akik változni akarnak, mert végre belátták azt, hogy valamit másképp kéne csinálni. Én igazából csak lehetőségeket adok nekik, és akkor ők tudják ezt használni, ezt a lehetőséget, élni vele.
Tehát akkor ez a fajta gyógyítás, amit te végzel, ez egy elég komplex dolog, nem? Mert hogy nem csak fizikálisan kezeled őket, hanem
igen.
Beszélgetsz is velük, nem?
Tehát... Igen. Uh-huh. Igen. Mindig, amikor valaki először jön, akkor elmondja, hogy mi a problémája, és én megpróbálom elmondani neki, hogy mi a lelki háttere ennek a betegségnek vagy problémának. Beszélgetünk arról, hogy milyen érzések, gondolatok, tapasztalatok jutották előtt oda, hogy most ilyen állapotban van, és hogy miket kéne csinálni ahhoz, hogy ez megváltozzon. Uh-huh. Mindig persze ott vannak az illetőnek az egyéni igényei vagy lehetőségei, és akkor én elmondom azt, hogy mi az ideális, mi is a legkönnyebb út, amihez persze neki bizonyos szabályokat be kell tartani, és akkor annak megfelelően kell cselekedni. És akkor, amikor az illetőnek ez egyik vagy másik ilyen szabály nem tetszik, akkor pedig próbáljuk úgy alakítani a dolgot, hogy kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Volt sajnos egy olyan ember, aki elmondta azt, hogy ő mit nem akar. Elég sok dolog volt, amit nem akart vállalni ezekkel a változásokkal kapcsolatban. És a találkozó végén, amikor megkérdezte azt, hogy akkor ilyen opciókkal meg tud-e gyógyulni, akkor mondtam meg, hogy szerintem nem, de végül is megpróbálhatjuk, és utána nem láttam többet.
Uh-huh. Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy hogyan bírják az emberek, hogyan viselik ezt a szembesítést, mert azért gondolom, itt elég mély dolgok jönnek föl ilyen beszélgetések alkalmával.
Igen, ez van egy mondás, az igazság néha fáj. Uh-huh. Ez nem igaz, az igazság mindig fáj. És ezért nagyon fontos, legalábbis számomra az, hogy kedvesem. Tehát megpróbálom úgy elmondani nekik, hogy legkevésbé fájjon. És van egy szabály, amit én felállítottam saját magamnak, hogy ha látok egy problémát, csak akkor mondom el a másik embernek, hogy mit látok, ha tudok neki segíteni is. Mert az illető, hogyha nyitott, és akkor valaki a személyre veti azt, hogy te hülye vagy, mert így meg úgy viselkedsz, ezt meg azt csinálod, és feltesz az illető a kérdést, hogy jó, hát akkor hogyan tudnék megváltozni? Nem tudom.
Hát igen.
Az most egy milyen szituáció, hogy elmondom neki azt, hogy mi a baj, de nem tudsz neki segíteni. Akkor inkább befogom a számot, és akkor nem szólalok meg. Szerencsére az energiák, azok az egész testünkben, az egész auránkban, érzelmeinkben, gondolatainkban jelen vannak. Tehát ha valaki energiával dolgozik, akkor teljesen mindegy, hogy hol van a probléma, mindig tudna segíteni a másik embernek.
Uh-huh. Vannak olyan emberek, akik nem nyílnak meg konkrétan előtted?
Igen, van ilyen. Volt egy fiatal fiú, 14 vagy 6 éves volt, cukorbetegséget diagnosztizáltak nálam. Uh-huh. Anyukája elhozta hozzám, beszélgettem vele, megkezeltem egy kicsit, és utána mondta a srác, hogy köszöni szépen, de igazából őt nem érdekli ez a dolog, és ő nem akar ezzel foglalkozni. Uh-huh. Ő inkább az inzulint választja. Vannak ilyen emberek is, meg helyzetek.
Hát ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, nem?
Hát nem.
Itt szabadon kell engedni.
Igen.
Holott te gondolom láttad, hogy mi az az út, amin neki el kéne indulni, nem?
Az, hogy látom, az túlzás. Az első lépést néha szoktam látni, de hogy a következő mi lesz, az nem mindig tiszta számomra sem.
Uh-huh. Hát nem lehet könnyű munka.
Megvan a saját nehézsége, meg öröme is. Uh-huh. Az emberek nagyon hálásak tudnak lenni, amikor segítenek nekik. És ebben rengeteg öröm van. De persze arra is fel kell készülni, hogy hát a problémáikat hozzá kell, és akkor azokat végig kell hallgatni, és magamat is kell tisztítanom, hogy fel tudjam ezeket dolgozni, fel tudjam felejteni.
Pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy te magad hogyan emészted ezeket meg, vagy hogy teszed túl magad rajta, mert azért ez az ilyen lelki szemetes láda típusú feladat, nem?
Igen. Az egyik legfontosabb dolog az a humor. Uh-huh. Van az a úgynevezett fekete humor, ugye, amiben a halál is szokott néha szerepelni. Mivel hiszek a reinkarnációban, vagy lélekvándorlásban, ezért az, hogy valaki meghal, az engem annyira nem hat meg, mert tudom azt, hogy vissza fog jönni, és akkor, hogyha van még közös dolgunk, akkor majd folytatjuk tovább. Uh-huh. Később is. Szoktam is mondani, hogy ha valaki nem azt az utat akarja járni, amit én, vagy nem akarja, hogy én segítsek neki, és látni lehet rajta azt, hogy ő meg fog halni, megvonom a vállam, és annyit mondok, hogy hát engem nem zavar, hogy melyik ruhájában akarja elérni a megvilágosodást. A ruha alatt itt most a testet értem. Uh-huh. Egy idő után úgyis mindenki megérti azt, hogy egyedül nem megy, és valakivel, vagy valamivel, Istennel együtt kell működni, hogy tudjunk boldogulni, és tudjunk fejlődni. De nem mindenkinek ebben az életében kell ezt a tapasztalatot megszereznie.
Uh-huh. Volt kudarc élményed a munkat során?
Volt, mert volt egy tanítványom, aki rákos volt, és elvégezte a tanfolyamot. Mondtam neki, hogy egy éven keresztül kéne minden nap kezelnie magát. És két hétig bírta. Utána, amikor találkoztunk, mondta, hogy hát ne haragudjak, de hát neki erre nincs ideje, neki el kell tartani a családját. Uh-huh. Eltelt két hónap, megint nem tudott fölkelni, és akkor hívott, hogy menjek és segítsek neki. Összeállítottam neki egy kezelési tervet, napi fél óra. Ennyit kéne magával foglalkozni. 5 napig csinálta. Utána megint jobban lett, és mondta, hogy ne haragudjak, de hát neki nincs ideje, neki el kell tartani a családját. Ez a csiki-csuki ment egy pár hónapon keresztül, aztán meghalt. És ott voltak olyan gondolataim, hogy lehet, hogy egy kicsit erőszakosabbnak kellett volna lennem, hogyha egy kicsit durvább vagy agresszív vagyok vele, akkor lehet, hogy csinálta volna a kezeléseket, és nem kellett volna olyan türelmesnek lenni vele, meg elfogadónak. Uh-huh. De igazából azóta se tudok erőszakos lenni. Uh-huh. Hogyha valakivel kialakul egy baráti kapcsolat, és általában mindenkivel kialakul ez a baráti kapcsolat, akivel rendszeresen találkozom, azzal néha szoktam egy kicsit erélyesebb lenni, de hogyha látom, hogy nagyon nem akar azon az úton menni, akkor békén szoktam hagyni.
Uh-huh. Neked mi a véleményed arról, hogy hogyan alakulnak ki a betegségek az emberi testben?
Mindenkinek van egy sorsa, életútja, amit végig kéne járnia, és akkor, amikor erről az útról megpróbálunk letérni, akkor figyelmeztetnek minket. Nekem az az elképzelésem, hogy a betegségek és a problémák azok igazából ezek a figyelmeztetések. És nagyon sok olyan betegség van, illetve mindegyik betegség ilyen, hogy van egy negatív karma, tehát egy fájdalom rész, amit át kell nekünk élnünk, mert a múltban valószínűleg másokat is bántottunk, de a nagy része az igazából egy tanítás, hogy hogyan tudok én jobb emberré válni. Minden betegségnek, területnek, testrésznek megvan a lelki értelme, és ha az ember komolyan veszi, akkor ezek alapján fog tudni változni. Vannak általános dolgok, hogy alázatosnak kell lenni, kedvesnek kell lenni, vagy szeretetteljesnek kell lenni, de az, hogy mi a következő lépés, azt nem mindig tudjuk megállapítani. A problémáink, azok úgy vannak felfűzve, mint a gyöngyök a fonálon, és egymás után tudjuk leszedni őket. Hiába látom én a fonálon a 10. gyöngyöt, hogy az mennyire fontos nekem, és azt próbálom feszegetni. Amíg az előző 9-et nem vettem le, addig nem fogok tudni hozzáférni ahhoz. És ezek a problémák, ezek néha csak figyelmeztetések, amik megmutatják, hogy most éppen mivel kell foglalkozni. Ha az ember foglalkozik energiákkal, az érzékelése, az intuíció egy idő után kifejlődik, és akkor meg fogja tudni kapni a jelzéseket betegség nélkül is. Tehát a betegségre alapvetően nincsen szükség, csak az emberek azok nem érzékenyek. És az az ember pedig, aki érzékeny, ott meg inkább hipohondárré válik például. Ez egy olyan betegség, amikor valaki nagyon érzékeny. De ő csak a fizikai testét ismeri. Azt nem tudja, hogy neki van egy érzelmi teste, vagy egy gondolati teste is. És hogyha valamilyen jelzést kap, mert ugye nagyon érzékeny ezekre a változásokra, akkor ő rögtön azt gondolja, hogy a testében, ahol érzi a dolgot, akkor ott valami halálos betegség van éppen kialakulóban, és meg akar halni. Holott az csak valami figyelmeztetés, amit a szellemi vezető adott, csak ő nem engedi be ezeket az információkat, de ez olyan, mint amikor idegen nyelven beszélnek hozzánk, és nem értjük, hogy miről van szó, csak azt látjuk, hogy üvöltöznek.
De milyen állapot, milyen hatása van szerinted a lelki állapotunknak az egészségünk szempontjából? Tehát, hogy hogyan tudjuk karban tartani magunkat, mert ugye annyi benyomás ér minket napközben, amitől néha dühösek vagyunk, néha stresszelünk, néha idegesek vagyunk, de hogy ezeket nagyon nehéz elkerülni, tehát az önmegvalósított léleknek kell lenni, hogy az ember állandóan ugyanazon a kiegyensúlyozott harmonikus szintről tudja szemlélni a világot.
Igen, igazából teljesen mindegy, hogy boldog vagy, vagy stresszes vagy. A fizikai tested az egy idő után tönkre megy, mert az érzelmek hatására vannak olyan izmok, amelyek megfeszülnek a testünkben. És ha egy izom nagyon sokszor megfeszül, akkor úgy marad, begörcsül. Van egy stresszpont a vállnál például, és tehát mivel érzelmekről van szó, mindegy, hogy pozitív érzelmeket élünk át, vagy negatív érzelmeket élünk át, az egy idő után nyomot hagy a testünkön. És ezért nagyon fontos az, hogy mozogjunk például. Gyerekkorban, amíg az ember iskolába jár, addig van tornaóra, és akkor mozgunk. De felnőtt korban nagyon sok ember az, hogy elmegy az autóig, vagy a munkahelyig, és akkor utána meg hazamegy, meg beszáll a kádból, meg kiszáll a kádból. Ez néha már nagy sportteljesítmény, hogy az ember a kádba valahogy betornázza magát, meg kitornázza magát onnan. És ezért ezek az izmok, amelyek begörcsölnek, azok úgy is maradnak. Egyre jobban beszűkül a mozgásunk, és ahogy fizikai szinten beszűkülünk, ugye az érzelmeink is egyre jobban beszűkülnek, az emberek nem nyitottak, megismernek valamit a világból, és mivel nagyon nehéz pontos információkhoz jutni, ezért inkább nem is érdeklődőek, nem is nyitottak. Nagyon megmerevedik az embernek a lelke, az elméje, az érzelemvilága és a fizikai teste is. És hogyha ezt a három dolgot elkezdenénk külön kezelni, tehát nekem van egy fizikai testem, van egy szívem, meg van egy fejem, akkor el lehetne kezdeni olyan gyakorlatokat csinálni, amelyek segítenek, hogy a rugalmasságot meg tudjuk őrizni. Tehát elmegyek először csak sétálni, utána futni, vagy úszni, edzőterembe valamilyen fajta fizikai mozgást végzek. Érzelmi szinten nagyon fontos az, hogy legyenek barátaink. Tudjunk szeretetteljes kapcsolatokat kialakítani másokkal és önmagunkkal is. Az elmében pedig nagyon fontos az olvasás például. Érdemes verseket tanulni, memorizálni. Addig, amíg az ember tanul, addig meg tud őrizni a rugalmasságát. Ha ezt abba hagyja, akkor megmerevedik. És ezeket a gyakorlatokat, hogyha végezzük, akkor nagyon könnyű lesz változni. Mert ugye ez mind-mind változásról szól, korlátoknak, határoknak a feszegetéséről szól. És addig, amíg ezt megtartjuk, addig könnyű lesz együttműködni ezekkel az energiákkal.
Te is sportolsz?
Igyekszem, igen.
Mivel foglalkozol?
Hát jóga, igen, azt rendszeresen csinálom. Lovagolni szoktam, sajnos elég rendszertelenül. Úszni. Tollasozni. Ami éppen jön.
És mi az, amivel te töltődsz, mondjuk, mi az az elfoglaltság, amiből, vagy hobbi, ami téged így kikapcsol, mondjuk ebből a mindennapi munkából, hogy más a problémájával kell foglalkoznod?
Akkor, amikor olyan ember jön hozzám, akivel együtt lehet működni, engem az is feltölt. És Az, amit manapság szoktam csinálni, az a zenélés. Tanulok zenélni, és az nagyon szeretem. Az úgy érzem, hogy az feltölt. Nehéz is, mert most elkezdtem egy új hangszert tanulni, és akkor az nem mindig könnyű.
Elárulod, mi az?
Egy szitár. Kaptam egy szitárt, és akkor azon kezdtem el most gyakorolni. Meg harmóniumon és mridangán játszok már alapszinten.
Térjünk vissza azért a betegségekre, szerintem. Ez mindenkit érdekel, ez a téma, hiszen mindannyian szoktunk betegek lenni. Beszéltél még a korábbi részben arról, hogy van egyfajta ilyen finom fizikai testünk, meg van egy durva fizikai. Ezt elmondod, ezt hogy mit jelent?
A durva fizikai test az, az a test, amit látunk, meg tudunk fogni. A finom fizikai test az pedig több részből áll. Van az érzelmi burok, van a gondolati burok, vagy elme, van az ego. Az ego az igazából azt jelenti, hogy én. És két egónk van. Az egyik az a hamis ego, amelyik próbál irányítani, kontrollálni, uralkodni. A másik ego az pedig a személyiségünk, ami benne van a gondolati burok is, meg az érzelmi burok is, meg az érzelmeink, meg a gondolataink adják a személyiségünket alapvetően. És ott van még a lélek is, ami, hogyha meghalunk, akkor kilép ebből az anyagi testből, és megy tovább, és egy másik anyagi testet fogad el.
És melyik... Melyik az, amelyik állandó, és melyik az átmeneti? Vagy?
Hát a lélek az állandó, mert ő az, aki mindig kiszáll az autóból, és beszáll egy másik autóba. Az érzelmi burok, a gondolati burok, az meg változik folyamatosan. Az, hogy az embernek milyen a gondolkodása, vagy milyen az érzelemvilága, az igazából a karmájától függ. Gyerekkorban, amikor megszületünk egy családba, ott szerzünk bizonyos tapasztalatokat, vannak barátaink, ismerőseink, járunk óvodába, iskolába, ott is vannak emberek, akikkel találkozunk. És ezek az emberek, ezek a személyek hatással vannak ránk. Így alakul ki az érzelemvilágunk és a tudatunk. És a karmáknak a nagy része az igazából nem is más embereken keresztül jön, hanem a saját tudatokunk keresztül. Akkor, amikor valaki nagyon sokat szenvedett, az nehezen tud bízni másokban. Nem könnyű neki hinni Istenben, vagy abban, hogy valaki segíti őt, mert ugyan sokat szenvedett, ő azt látta, hogy nem segítettek neki.
Szerinted az alternatív gyógymódok azok képesek segíteni az emberen?
Nagyon sok technika van, és... Sajnos vannak ellentmondások is a különböző technikákban. Akkor, amikor egy alternatív gyógymódot gyakorló személy úgymond szociálisan érzékeny, akkor fog tudni segíteni a másik embernek. És teljesen mindegy, hogy milyen technikát használ, mert ha egy ember úgy érzi, hogy odafigyelnek rá, meghallgatják őt, és próbálják őt segíteni, akkor ő is beleteszi az energiáját abba, hogy megpróbáljon változni vagy fejlődni. Tehát működni fog a dolog. Az az ember pedig, aki igazából a presztízs miatt, vagy a pénz miatt, vagy a kényelem miatt, hogy nem kell dolgozni, hanem csak osztom az észt, azért kezd el ilyen dolgokkal foglalkozni, annak még egy idő után nem fog működni ez.
Hallgassunk most még egy kis zenét, és utána visszatérünk a betegség, egészség, finom fizikai test és egyéb kérdésekre.
Jó.
Mert ez a téma még sok meglepetést rejteget szerintem. Akkor zene.
Govinda Damodara. while I drank from hers run dry. The riverbed has moved over years, cell phones ring instead of bells. The sacred hill has almost disappeared.
Ez még mindig a Góranga, és a mai vendégünk még mindig Simon Laci energiagyógyász, akivel az előző blogban sok érdekességről beszéltünk, finom fizikai témákról, illetve betegségekről, és hát azt ígértem, hogy betegségekről még a továbbiakban is fogunk beszélgetni, hiszen mindenki szokott beteg lenni néha, és ha megértjük, hogy miért, akkor talán könnyebben segítünk magunkon. Te hogyan állsz hozzá, hogy egy betegség az tud segíteni rajtunk, vagy mi a célja egy betegségnek tulajdonképpen, mi a jelentősége az életünkben?
Igen. Nem véletlen, hogy a betegség mikor jelenik meg, és hogy hol jelenik meg, milyen formában jelenik meg. A testünk maga az igazából egy szimbólum. Minden betegségnek van egy lelki háttere, és úgy kell ezt elképzelni, mint egy térképet. Akkor, amikor az ember el akar jutni A pontból B pontba, szeretnénk ugye fejlődni, akkor a térkép alapján nézzük meg, hogy merre kell mennünk. És akkor, amikor megjelenik egy beteg, nem véletlen, hogy mikor jelenik meg a betegség, és hogy hogyan jelenik meg, megjelenik a betegség, az jelzi azt, hogy nekem most valamit éppen csinálnom kell, hogy együtt tudjak működni ezzel az energiával, tudjak fejlődni. Ha komolyan veszem, és megteszem azokat a lépéseket, amiket úgymond várnak tőlem, akkor képes vagyok a fejlődésre, a változás, és jön a következő lecke. Akkor, amikor valaki elmegy az iskolába, és első osztályt kijárja, akkor jön a második osztály, aztán meg a harmadik, a negyedik, az ötödik, és az egész életünk egy folyamatos fejlődés vagy tanulás. Ha valakinek az intuíció vagy az érzékelése fejlődik, akkor már nincs szükség arra, hogy katarzistól katarzisig fejlődjön. Ez azt jelenti, hogy az ember szépen leül és azt mondja, hogy én már jól vagyok. Jön egy betegség vagy probléma, megfenyegetik őt, hogy meg fogsz halni, akkor gyorsan föl kell, összeszedni magát, jaj, valamit csinálni kell, változni kell, tesz egy-két lépést a fejlődés útján. Elmúlik a fizikai testből a betegség, és akkor leül az illető megint, és azt mondja, hogy jaj, de jó, akkor én most már megint jól vagyok. Akkor jön a következő betegség vagy probléma, és akkor megint pánikba esik, és megint fejlődni akar egy kicsit. És az intelligens ember az, amikor megszűnik a probléma, akkor nem ül le, és nem várja meg, hogy jöjjön a következő katarzis, ami tovább rugdossa őt az úton, hanem próbál továbbra is haladni, és akkor az együttműködés az mindig egy barátságosabb dolog, mint az, amikor kényszerítenek minket arra, hogy most már csináljunk valamit.
Uh-huh. Nekem az a tapasztalatom, hogy vannak olyan emberek, akik szinte soha nem betegek. Vagy csak nagyon ritkán betegek, de akkor lehet, hogy nagyon. És vannak olyan emberek, akik meg állandóan betegek, lehet, hogy csak kicsit, de szinte folyamatosan van valami betegség, valami nyűgjük. Hogy szerinted azok, akik nem betegek, azok önmegvalósított emberek ezek szerint, vagy minek köszönhetik, hogy jó formában vannak?
Hát jó lenne, de sajnos nem mindig így van ez. Vannak olyan, volt már több ilyen szituáció, amikor feltették nekem ezt a kérdést, hogy annyi olyan ember van, aki nálam rosszabb, uh-huh. és ők mégis egészségesek, és tudják csinálni a dolgokat úgy, ahogy akarják, én meg nem is, és ez miért van? Én mindig azt szoktam erre válaszolni, hogy vannak olyan szituációk, amikor a szellemi vezető elvár tőlünk valamit. Hogy nekünk rákészítenek, hogy mi fejlődjünk, és lássuk be azt, hogy ez a világ nem az, aminek elsőre tűnik, és amit a sok ember belegondol ebbe. És minket rákényszerítenek arra, hogy gondolkozzunk ezen. Az összes többi ember, aki meg csinálja a nem mindig túl pozitív dolgokat az életben, negatív karmát halmoz fel, tehát a saját szenvedését készíti elő. De nekünk nem hagyják, hogy negatív dolgokat csináljunk, mert rögtön jön a fejünkre koppintás. Tehát akkor a szellemvezető minket jobban szeret. Ha valakit szeretünk, akkor nem hagyjuk, hogy azt csinálja, amit ő szeretne, főleg ha látjuk azt, hogy az nem jó. Tehát az, hogy valakinek problémái vannak, nehézségei vannak az életben, az néha sajnos azt jelenti, hogy a szellemi vezetőt jobban szereti, mint azt a másik embert. Tőle elvárja azt, hogy ő fejlődjön. Neki egy feladata van ebben az életben, amit szeretnének, hogy megvalósítson. Az összes többi ember, aki csinálja ezeket a dolgokat, és saját maga alatt vágja a fát, ő majd később jut el arra a szintre, hogy őt is elkezdik annyira szeretni, hogy elvárják tőlük azt, hogy fejlődjenek. Uh-huh. Szóval igazából nem mindig jó az, amikor valakinek nincsenek problémái, és azt csinálhat, amit akar. Uh-huh. Kivéve akkor, amikor már rendelkezik egy biztos tudással, és tud különbséget tenni jó és rossz között.
Hát ez egy nagyon nehéz dolog, ugye minden relatív, tehát sok olyan ember van, aki ugye azt mondja, hogy hát ő érzi belül, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz.
Igen, én is egyet értek ezzel. Van egy ilyen mondás, hogy jó, csak a szívével lát az ember. De mi van akkor, hogyha az a szív tele van félelmekkel, haraggal, bűntudattal, fájdalommal, akkor mit fog látni az a szív? Tehát akkor igen, jól a szívével lát az ember, csak tisztítsuk meg először azt a szívet. Győződjünk meg arról, hogy tiszta a szívünk, és akkor majd láthatunk vele.
De mit jelent, hogy valakinek tiszta a szíve?
Azok a fájdalmak, kellemetlen tapasztalatok, amiket megélt az életében, azért meg tudott bocsájtani. Megtanulta a leckét belőle, tehát nem agymosáson ment keresztül, és akkor már nem is emlékszik arra, hogy ki volt az, aki ezt vagy azt csinálta. Emlékszik rá, de látja a saját részét is ebben a dologban. És megőrizte a hitét, a bizalmát önmagában, a világban, az életben, az emberekben, a tapasztalatai ellenére is.
Uh-huh. Ez a tiszta szív?
Igen, a szívet így lehet tisztán tartani, hogyha ha rendszeresen megnézem azt, hogy mi van benne, és ha látom azt, hogy ott vannak az indulatok, a félelmek, akkor azokat egyszerűen eltávolítom belőle. Uh-huh. Azzal a nagyon egyszerű gondolattal, hogy megérdemeltem. Mert Isten mindenkinek azt adja, ami jár neki, és hogyha elfogadom a sorsomat, és megőrzem a tiszta nyitott szívemet, akkor ha a negatív karmáim eltűnnek, akkor utána jó dolgokat fogok kapni. Mindig pozitív dolgot teszek bele a dolgokba, akkor a pozitívot fogom visszakapni egy idő után, mint a bankszámlára. Beteszem a pénzt, akkor kivehetem. De ha csak kiveszem, akkor egy idő után elfogy, tehát a cselekvés az sosem áll meg. Az ember, ha fizikálisan nem is tud már cselekedni, mert megöregedett és tönkrement a teste, az elméje akkor is folyamatosan mozog és valamit csinál. Uh-huh. A cselekvés az állandó.
A krisnások hogyan gyógyítanak? Van egy krisnás gyógymód?
Ha a krisnások jönnek el hozzám, akkor szoktam javasolni, ugye beszélgettünk a fizikai testről, az érzelmi testről, meg az elméről, és akkor az elmének a tisztításához az olvasást szoktam javasolni. Uh-huh. Az érzelmi test tisztításához a baktákkal való társulást, közös bhajant, programokon való részvételt. A fizikai test tisztítására a bakták nem szoktak túl sok időt fordítani, mert hogy a szolgálaton és az olvasáson, meg csapázáson kívül nem sok idejük marad. Uh-huh. De ezt így ki szoktam hangsúlyozni, hogy nekünk van egy fizikai testünk, és felelősséggel tartozunk értem. Ugyanúgy, ahogyha valakinek otthon van murtija, és imádja a murtit, akkor időt kell fordítani a murti imádatra. A testünk is egy murti. Uh-huh. És nem a miénk, mert az Istené. Mi csak kölcsön kapjuk, hogy használjuk, hogy tudjunk tapasztalni általa. Tehát meg kéne őriznünk jó állapotban. Minél tovább tudom jó állapotban megőrizni, annál tovább tudok itt maradni, és annál tovább tudok fejlődni.
A Hare Krishna mantra az gyógyszernek számít igazából, vagy tisztító?
Igen, annak számít, de ahhoz, hogy a teljes potenciált ki tudja fejteni, ahhoz tisztán kell kiejteni a szennevet, ezt nagyon sokszor szokták mondani. Tehát tiszta baktának kell lenni ahhoz, hogy a Hare Krishna mantrával mindent meg tudjak gyógyítani magamon. Ha nem tudom tisztán kimondani a szennevet, ott van a sok félelem, meg kétség, meg bizonytalanság a szívemben. A fejemben meg ott vannak a sárga csekkek, meg egyéb dolgok, amikkel foglalkozni kell. Akkor nem tudom tisztán kiejteni a szennevet, és akkor muszáj sajnos egyéb technikákat is alkalmazni addig, amíg tiszta baktává tudok válni. Azt hallottam, hogy ha valakinek mentális problémái vannak, az egyik lelki tanítómester mondta ezt, hogy akkor 32 kört kell dzsapázni naponta. De nagyon sokszor az embernek még a 16 is probléma, nem ugye a 32, és akkor megszűnnek a mentális problémák.
Hát igen, az egy olyan 5-6 óra, mire valaki...
Körülbelül, igen.
Az előző részben beszélgettünk alternatív gyógymódokról, és elmondtad ezekről a véleményedet. Bár te nadi mester vagy, de azért érdekelne, hogy mi a neked a képed az aurával kapcsolatban, hogy arról mit gondolsz, hogy van ilyen, lehet látni az aurát, tényleg lehet azon keresztül gyógyítani, vagy diagnosztizálni betegségeket?
Hát auralátás, van egy nagyon egyszerű technika, amikor az ember fehér fal elé teszi a kezét, és megpróbálja a falat nézni, nem pedig a kezét, és akkor egy ilyen fehér színű sáv megjelenik az embernek az ujjai körül, vagy lehet ezt másokkal is gyakorolni, hogy általában a fehér háttér mögött könnyebb ezt csinálni, és akkor ezt szokták először aurának hívni, amikor egy ilyen fehér sáv megjelenik valami körül. Állatok körül, növények körül is lehet ezt látni igazából. De ez nem aura, ez a éteri testnek szokták hívni, ami a fizikai testet alkotja, a körül van. Az aura az egy nagyon bonyolult és összetett dolog. Vannak ezek az aura fotók, azok egy ilyen tojás alakú színes valamit szoktak általában lefényképezni, de az aurának a formája sem állandó. Akkor, amikor két ember beszélget egymással, ott általában a gondolatok, érzelmek cserélődnek. Ha az egyik ember egy kicsit erőszakos, rá akarja erőltetni a saját gondolatait a másikra, akkor az aurája rátelepszik a másik emberre. A másik ember, aki pedig próbál menekülni ezzel, mert nem akarja elhinni vagy elfogadni azt, amit mondanak, annak meg menekül, tehát elhúzódik az aurája. Szóval az aura az igazából egy ilyen mozgó dolog. Ha valamit megkívánok, vagy valamire vágyok, akkor az aura abba az irányba, ahol az a dolog található, ki tud nyúlni. Vannak ilyen technikák, amikor tüskéket képzelek el az aurámra, és akkor azokkal meg tudom védeni magam a negatív hatásoktól, de az el is választ a többi embertől, tehát a szeretetet sem tudom utána gyakorolni, vagy kifejleszteni mások felé, mert csak ez a tüskés dolog maradott meg bennem. És az aurának van többféle rétege, tehát attól függően, hogy egy bizonyos szín, vagy sötét folt, éppen melyik rétegbe található, attól függ az, hogy az milyen betegségre, jelen életbeli, előző életbeli, vagy jövőbeli dologra utal. Lehet az egy fizikai elváltozás, vagy a szívben egy tüske, a fejünkben egy negatív gondolat. És hogyha valakinek nincsen olyan mestere, aki ezeket látja és tudja, hogy miről van szó, akkor egy élet alatt szinte lehetetlen ezeket úgy megtanulni, hogy használható legyen.
Hát ez újabb kérdéseket vet fel, amit mondasz, ugye a mesterekkel kapcsolatban. Ezeket a gyógymódokat ezek szerint csak és kizárólag feljebb valóktól lehet megkapni, vagy autodidakta módon ki lehet fejleszteni, mondjuk. Vagy születni így, hogy az ember tud gyógyítani. Ugye sokan vannak, akik például látónak születnek, azt mondják, hogy gyerekkoruk óta csak ránéznek valakire, és látják a betegségeiket, a múltjukat, stb. Ezek hogy működnek?
Ez úgy működik, hogy amikor előző életben foglalkozunk ilyenekkel, akkor a következő életben magunkkal vihetjük ezeket a képességeket. Vannak olyan emberek, akiknek semmit nem kell csinálniuk, és egyszerűen természetes módon ott van benne ez a dolog. Van olyan, aki elkezd foglalkozni spiritualitással, és akkor a gyakorlással, meg a tanfolyamok elvégzésével megjelenik benne ez a képesség, amit előző életében már elsajátított. És nehéz meghatározni ezt, de akkor, amikor az előző életbeli képességeimet használom, az nagyon sokszor egy idő után elfogy. Uh-huh. Ez olyan, mint amikor ugye beteszem a pénzt a számlára, és ha nem teszek be továbbra is pénzt, hanem csak kifelé veszem onnan, akkor a bank egy idő után azt mondja, hogy nem adok többet, mert elfogyott az, amit te betettél. Tehát akkor, amikor egy ember használja a képességeit, és úgymond visszaél vele, akkor egy idő után elveszíti azokat. Vannak különböző szervezetek, akik használnak ilyen látókat. És az a tapasztalatuk, hogy 5 évig tudnak ilyen látót alkalmazni. 5 év után 2 dolog történhet. Az egyik az az, hogy egyre többet kezd el tévedni. Visszaél ugye a képességeivel, és egy idő után elveszíti azt. Uh-huh. A másik lehetőség pedig az, hogy megmaradnak a képességei, de elhagyja a szervezetet, és elkezd inkább gyógyítással foglalkozni, amikor segíti az embereket. És akkor, mivel segítő szándékkal használja a dolgot, ezért utána meghagyják neki a képességet, mert nem csak visszaél vele.
Uh-huh. És akkor hogy illik bele ebbe a képbe a mester és tanítvány viszony?
Akkor, amikor valaki nem előző életből hozott képességet kap, hanem érdeklődik ezek felől a dolgok felől, akkor ha bele tudja tenni a megfelelő mennyiségű időt, energiát, gyakorlást, akkor tudja fejleszteni ezeket a dolgokat. Persze, hogyha valakinek alapvetően emberundora van, akkor valószínűleg nem fogja tudni ezt. Tehát emberekkel nem fog tudni foglalkozni, mert eleve nem szereti őket. Tehát kellenek bizonyos alapdolgok, amik, hogyha megvannak, akkor lehet akkor indulhat az ember ebbe az irányba. De ha valaki talál egy megfelelő vezetőt, akkor határa csillagos ég.
Ki a jó tanítvány, szerinted?
A jó tanítvány az, aki két fő tulajdonsága van. Képes követni, és képes az önálló gondolkodásra. Mert a mester nem lesz mindig jelen. Tehát kell tudni járni azon az úton, amin a mester is elindult, de amikor egy új szituációba keveredik, akkor képesnek kell lenni az önálló gondolkodásra. Ha valaki csak követni tud, de nem tud gondolkodni, akkor az csak a mester szavait ismételgeti. Mint a kötözzük meg a macskát meditáció előtt például, ez egy történet. Egy kolostorban volt egy macska, amelyik a szerzeteseket mindig piszkálta. Rájött arra, hogy amikor a szerzetesek meditálnak, akkor nem mozdulhatnak meg, és akkor oda ment, a farkával csiklandozta az orrukat, belekarmolt a lábukba. A mester látta, hogy a szerzeteseket piszkálja a macska, és akkor a meditáció előtt mindig mondta, hogy készüljünk fel a meditációra, és kötözzük meg a macskát, hogy ne tudja ugye piszkálni az embereket. Egy idő után a mester és a macska is eltávozott, és a szerzetesek mindig, amikor meditálni kezdtek, akkor kerestek egy macskát, és megkötözték. De már nem nagyon tudták, hogy mi volt az oka, csak a mester mindig ezt mondta, hogy követte ezt az utasítást az illető. De hát ebben nincsen túl sok intelligencia. Tehát a követés az nagyon szép dolog, de gondolkodni is kell, hogy miért is mondta azt a mester, és mi a lényeg ennek az utasításnak. Az az ember pedig, aki csak gondolkodik, de nem tud követni, az meg nem fog tudni fejlődni, csak a saját feje után megy, az nem biztos, hogy olyan jó lesz neki. Akkor nem tanítvány.
Neked is van mestered?
Igen.
És milyen a kapcsolatotok, gyakran találkoztok?
Sajnos nem gyakran találkozunk. Inkább csak a képzésekre szorítkozik a kapcsolatunk. És két fő terület van, az egyik az az élet, hogy az ember milyen úton halad az életében. A másik pedig a technika, amit gyakorlunk. Tehát a pránaradi mesterem, ő nem ugyanazt az utat járja, mint én. És a pránaradiban tanulok tőle, az élet más területén meg megyek a saját fejem után.
A másik mestered után?
Igazából több ilyen mester is elfogadhat az ember. És nagyon fontos az, hogy akkor, amikor látom azt, hogy van egy megfelelő személy, akitől meg tudom tanulni mondjuk a számítógép kezelésnek az alapjait, akkor tőle azt fogom tanulni. Uh-huh. Van egy másik, akitől meg lovagolni tanulok, tőle azt fogom tanulni, és nem keverem össze a kettőt.
Uh-huh. Tehát a spirituális mestered által adott tanítások, azok nem állnak ellentétben a szakmai mestereddel, úgymond.
Uh-huh. Nem, az a jó, hogyha nincsenek ilyen ellentétek. Ha vannak ilyen ellentétek, akkor el kell gondolkozni azon, hogy valami nem stimmel. Uh-huh. És a mesterek általában nem szokták negatívan befolyásolni a tanítványokat, tehát ha egy ilyen ellentét létrejön, akkor általában a tanítványnak a fejébe van valamilyen hiba, azon kell elgondolkodni mindig.
Még érdekelne, már fogy az időnk, a műsoridőnk, de még érdekelne gyorsan, hogy a modern orvostudományról neked mi a véleményed? Van-e hited benne, vagy teljesen elveted?
Van, mert... A sebészet például, tehát amikor egy olyan dolog van a testben, ami akadályozza az életnek a fenntartását, akkor nagyon sokat tudnak segíteni. Uh-huh. És hát ugye beszélgettünk arról, hogy a betegségek azok arról szólnak, hogy hülyék vagyunk. Akkor, amikor valaki nehezen tanul, akkor a gyógyszerekkel, egyéb ilyen orvosi technikákkal fel lehet tartani az életet, és akkor kap egy kis haladékot az illető, hogy felismerje azt, hogy mi is az a hiba, amit elkövetett, amíg helyre teszi ezeket a dolgokat. A gyógyszerek alkalmazása azok igazából mérgek. Tehát én csak ezt ilyen haladéknak tartom. És nem szeretek olyan dolgokról beszélni, hogy gyógyíthatatlan betegség, mert szerintem minden betegség gyógyítható, csak a megfelelő módon kell hozzáállni a dologhoz. Az orvosok sokszor mondják ezt, és akkor azt mondják, hogy amikor egy gyógyíthatatlan betegség meggyógyul, akkor nem azt mondják, hogy meggyógyult, hanem azt, hogy tünetmentes vagy. De nekem igazából ez is elég. Csak ne kelljen szedni a gyógyszereket, mert azoknak mindig van valamilyen káros mellékhatása. Eleve a gyógyszereket úgy hozzák létre, hogy természetes anyagoknak a hatóanyagait szintetizálják, és azokból csinálnak egy ilyen gyógyszert. Tehát sokkal jobb, hogyha a természetes hatóanyagokat használjuk, mert a szervezetünk is ugyanazokból az anyagokból áll, nem pedig ezekből a szintetikus dolgokból. Szóval jó, hogy vannak, mert nagyon sokszor megmentik az embereknek az életét, csak ez megint felvet egy újabb kérdést, hogy bevisznek valakit a kórházban, az orvos büszkén velegeti a vállát, hogy megmentette ennek az embernek az életét, otthon meg a család rettek, hogy úristen, haza fog jönni már megint, mert hogy annyira nem szeretik őt, és nem jó természetű ember. És akkor most érdemes volt-e megmenteni azt az embert, vagy éppen nem?
Hát igen, és ez a kérdés akkor is fölmerül, legalábbis bennem néha, hogy amikor valakit újraélesztenek, hogy vajon nem kellett-e volna ennek az embernek most tovább állni, és mi ide visszarángattuk, holott neki már egy új életet kellett volna elkezdenie.
Igen, ezekkel az energetikai technikákkal is lehet igazából ilyet csinálni.
Visszahozni embereket?
Igen. Uh-huh. Lehet visszahozni is őket, és lehet nekik segíteni abban, hogy könnyebben eltávozzanak innen. Uh-huh. Nem mi döntjük el azt, hogy mennyi időnk van itt. Uh-huh. És valamikor van lehetőség hamarabb kilépni, valamikor van lehetőség visszajönni, valamikor nincsen. Uh-huh. És igen, ez egy durva beavatkozás, de a nyugati kultúrában, vagy európai kultúrában a halál az nagyon idegen, és nagyon egy ilyen tabu téma lett. Még itt Magyarországon is régen az emberek otthon haltak meg. Nem vitték be őket a kórházba, és ott volt az egész család. És nem mondták a gyereknek, hogy te most menj ki, mert ez egy csúnya dolog, meg nem szép, meg ilyesmik. A legkisebbtől a legnagyobbig mindenki jelen volt. És nagyon sokszor van egy ilyen történet is, amikor a néni kiküldte a családot a szobából, éppen haldoklott. Amikor mindenki kiment, akkor fölkelt, megfésülködött, visszafeküdt, behívta a családot, és meghalt. És ezzel tanítja az embereket arra, hogy ezt hogyan kell csinálni. És az a pici gyerek az ott volt benne a szobában, és látta azt, hogy igen, a nagymama vagy a dédnagymama az meghalt, és hogy ezt hogyan csinálta. És nem pedig elzárják előle az embereket, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, mert akkor természetesen az ismeretlentől félünk, mert nem tudjuk, hogy ott mi történik.
Hát sokáig tudnánk még itt beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatókban is rengeteg gondolat, meg kérdés megfogalmazódott. Talán egyszer folytatjuk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Goranga.
Haribon.
Prayers and ashes at the river's edge, drifting side by side. Sunrises over new hotels, sages close their eyes.